Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választották a káptalan nagypréposztjává Ficek László általános helynököt. Tenyek Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést. Mint írja, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az Egri Főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatát. A főpásztor kifejezte azt is, nagypréposzti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtiltja az orosz LNG gáz importját 2026 elejétől, még a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Európai Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza azt, pert indítanak. Az Európai Bizottság elnökének Ursula von der Leyennek a vallomásánál nincs durvább, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczer Tamás megosztotta az EB elnök beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett arról beszél, becslések szerint Ukrajnának 137 milliárd euróra lesz szüksége 2026-ban és 27-ben, és Európának ebből mintegy 90 milliárdot kellene fedeznie. El kell dönteni, hogy a befagyasztott orosz eszközök felhasználásával vagy uniós hitelfelvétellel állják-e az előbb említett összeget, tette hozzá von der Leyen, ezt az idézetet osztotta meg a magyar politikus. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezeti az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért. Közös kutatásról szóló megállapodást írt alá a MOL csoport és az Azerbajdzsáni Állami Olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi térségben. 12 év elteltével emelkedik 150 ezerről 300 ezer forintra az ingyenes készpénzfelvétel határa az automatákból. A magyar közlönyben megjelent a törvény, a változás február 1-én lép majd hatályba. Az elemzői várakozásoknak megfelelően nem módosította az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A testület a novemberi ülésén is az alapkamat szinten tartásáról döntött, amely változatlanul 6,5%, és a kamatfolyosó kétszéle sem változott. Felfelé módosította inflációs és gazdasági növekedési előrejelzését a jegybank. A Magyar Nemzeti Bank szakértői az idejévre 0,5%-os GDP bővülést várnak, míg a pénzromlás mértéke 4,4%-os lehet. Az MNB jövőre 3,2%-os inflációra számít az árrésstop februári kivezetése mellett. A jegybank a jövő évi növekedési prognózist is lejjebb húzta, a szakértők a szeptemberi 2,8%-hez képest most már csak 2,4%-os GDP bővülést várnak. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a járművek átadóján. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, a mentőszolgálat 17 ezer dolgozója idén 1 millió 300 ezer betegnek segített, és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Ukrajna és Moldova is tagja lesz január 1-től az európai roaming zónának, közölt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MT-vel. Így, ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza, vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat majd, tehát már a következő évtől. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit fel a felhőzet majd. Néhogy gyenge eső, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0, napközben aztán plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelésére rendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotócentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotócentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az új ember december 14-i száma, a tartalomból. Derűvel, bizalommal, Isten közelében. A Pannonhalmi Bencés szerzetesi közösség tagja rajta Emánuel útja a szerzetes papi hivatásig. Jónak maradni a gyűlölködők között. Ervin Gábor vértanúpapra emlékeztek halála évfordulóján. Az egyházat mindig egynek látom, Isten népének. Németh László bíboros belgrádi érsek volt a Café Francesco vendége. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Ünnepélyes gyertyagyújtás az Érseki Palota és Látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 20-án az Andrássy György Katolikus Középiskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Reklámot hallottak.
Hát elmúlt tudom, minden véget ért. Elszállt a nyár, oly messze jár. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj, elszállt a nyár, oly messze áll. Hát elmúlt, ma sem értem, hogy miért. Mégis úgy fáj.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő Drimba Miranda. Mai Értékadó című műsorunkban megismerhetik a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagját, aki közgazdaságtant végzett és jelenleg szerzetesként él Bükkszentkereszten. Valamint ellátogatunk egy gazdasági konferenciára, ahol innovációs stratégiákat és pályázati lehetőségeket ismertettek.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Első riportunkban ellátogatunk Bükkszentkeresztre, ahol a Szent Ferenc kisnővérei rend egyik tagjával, Szász Csilla Rita nővérrel ültem le beszélgetni a római katolikus plébánián. Jelen pillanatban szerzetesi életmódot él, szerzetesként éli a mindennapjait. Most jelenleg hogyan használja a közgazdász végzettségét, hogyan építi bele a mindennapi szerzetesi életbe a közgazdasági karon megszerzett tudását?
Igazából erre most nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert a hét első két napját számviteli szabályzatok létrehozásával töltöttem. Aztán hazaérkeztem, és számlákat állítottam ki az érkező lelki gyakorlatozóknak, tehát azt hiszem, hogy napi szinten, és még fönt vár rám a házunknak az október havi házi pénztárának a lezárása és a könyvelési anyag előkészítése, tehát ez tényleg így benne van a minden napokban, hogy vannak. Egyszerűen az életből fakadóan vannak olyan feladatok. Én egyre hajlamosabb vagyok azt gondolni, hogy a családok is végeznek közgazdasági tevékenységet, mert van bevételük, fizetésük, van kiadásuk, költségeik, vannak rendkívüliek, vannak kiszámíthatóak, tehát hogy mindenkinek valahol kell foglalkoznia valamilyen szinten a közgazdaságtannal, és én egy nagyon fontos feladatomnak tekintem azt, hogy segítséget nyújtani azoknak, akár szerzeteseknek, vagy civileknek, akiknek nincs ilyen végzettségük. Nemrégiben ezt a vidéki otthonfelújítási programpályázatot írtam egy családnak itt Bükszentkereszten, hogy segíteni azoknak, akiknek nincs meg ez a tudásuk, látásmódjuk abban, hogy a hétköznapi dolgaikat. Tehát nagyon sok rétű, nagyon-nagyon sok rétű, ahol lehet a szerzetesi életben is használni a gazdasági tudást.
Mikor volt a fordulópont az ön életében, amikor Isten felé fordult? Ugyebár most az előbb említette, hogy 26 évesen történt meg ez. Mi volt az a esemény, aminek kapcsán így döntött?
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy összeköltöztem Jézussal. Az egyetemi éveim másodévében egy hívő lánnyal költöztünk egy albérletbe, aki később a keresztanyukám is lett, akivel együtt jártunk az egyetemre, és igazából az ő életpéldája volt az. Mi megegyeztünk, hogy ő nem piszkálja a hitetlenségemet, én nem bántom a hitét, és így élünk együtt. Aztán, ahogy teltek múltak a napok, azt vettem észre, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel, ugyanazokkal az igazságtalanságokkal néha szembesülünk az egyetemi tanulmányaink során, és hogy neki van egy erőforrása, ahova kapaszkodni tud, és ez elkezdett érdekelni. Nekem ez volt így a fordulópont, és akkor elkezdtem járni a katekumenátusba, Pécsen a székesegyházi bazilikába, megismerkedni a hittel, így tapogatózni a sötétbe a neofiták bátorságával és minden ilyes féleségével együtt.
Talán egy laikus szemével nagyon különböző lehet ez a két irányág, mert mint a közgazdász és a szerzetesi élet, ugyebár ez a nagyon materiális világ és a pénzügy, és a másik oldalon pedig a vallás, a szerzetesi életmód. Hogyan lehet ezt a kettőt egyensúlyba hozni?
Sok félelem volt bennem is az egyetemi évek alatt, mert azért, amikor én így elkezdtem mindenféle közösségekbe járni, különösen egy tezéközösség volt, tezémaórákkal, ahová én jártam, akkor, amikor osztották a plakátokat az egyetemistáknak, hogy mindenki vigyen a saját karára, és álltam sorba, hogy akkor közgáz, akkor mondtak, hogy onnan úgy se jön senki, mondom, én is itt vagyok. Szóval ez a körülbelül jöhet-e valami jó a közgáz egyetemről, az azért így benne volt a levegőbe, és azért így negyed-ötöd év felé már találkoztunk azzal is, hogy a multicégek, a határfeszegetések, az ilyen simlis dolgok, hogy mit fogok erkölcsileg azokkal kezdeni. Igazából nekem ezt a dilemmát, amikor visszakerültem Budapestre az egyetemi évek után, a két diplomával a zsebembe, és elkezdtem munkát keresni, az volt az, ami feloldotta, mert nekem az első és civilként az egyetlen munkahelyem az a püspöki konferencia titkársága volt. Bekerültem az egyházi középpontba, és ott azért nyilván sok nehézséggel is találkozik az ember, amikor frissen az apostolok cselekedetei egyház szemléletben bekerül egy egyházi munkahelyre, de hogy azért azok az alapvető erkölcsi irányok, az a lehetőség, hogy minden reggel van Szent Mise, minden délben együtt imádkozzuk a Zsolozsmát egy munkahelyen, az azért nekem nagyon-nagyon sokat adott így, hogy hogyan is lehet összeegyeztetni a közgazdaságtant az Isten hittel.
A püspöki konferencia titkárságán dolgozott. Mi volt ott konkrétan a munkaköre?
Jogi és gazdasági tanácsadó és számvevő munkakörben dolgoztam ott 4 évet civilként, egész addig, ameddig be nem léptem a közösségembe.
Hogyan alakult az élete ezután, hogy igent mondott a szerzetesi útra?
Ennek van egy előszobája, az, ahogyan az ember igent mond szerintem a szerzetesi útra. Én azért ott a konferencia titkárságán egy szerzetes nővér mellett dolgoztam napi 8 órában. Több szerzetes rendel volt kapcsolatom. Ennek ellenére én nagyon nehezen akartam meghallani azt a hívást, ami az Istentől jött, mert én egy szép nagy családot álmodtam meg magamnak sok gyerkőccel, és aztán, amikor ez így kezdett kibontakozni, nekem azért az a közeg nagyon sokat segített benne, akár az, amikor a főnököm a nagy dilemmáim közepette azt mondta, hogy hát ő nem szól bele az életembe, de jó lenne, ha elmennék egy lelki gyakorlatra, és kitalálnám, hogy akkor most A vagy B igen, vagy nem, vagy mit szeretnék az életem. Szóval, hogy azért az a közeg, meg azok a találkozások szerzetesekkel, papokkal, püspökökkel nagyon sokat adtak hozzá ahhoz, hogy én tudjak lépni ebbe az irányba, és amikor pedig bekerültem, az egy nagyon érdekes helyzet volt, mert én viszonylag korán, tehát a végzettségemnél fogva, én viszonylag korán megtaláltak a közösségem belül is a gazdasági helyzetek, meg feladatok, már jelöltként pályázatokat írtam az alapítványunk számára, meg azokat segítettem elszámolni. Aztán jött ugye a noviciátusnak az a 2 éve, amilyen zártabb, meg befelé figyelősebb, meg a szerzetes élet alapjainak lerakása, akkor viszonylag keveset foglalkoztam ilyen témákkal. Utána itt Bükszentkereszten kezdtem el lelkipásztori kisegítőként dolgozni, de akkor már indult a lelki gyakorlatos házot, azért azt gazdaságilag föl kellett építeni, hogy hogyan fogjuk finanszírozni, meg mit fogunk csinálni. Szóval azt hiszem, hogy nekem volt egy olyan egyensúlya, hogy egy másik fajta szolgálat, és akkor mellette a gazdasági feladatok, meg egy nyilván egy szerzetes közösségben belül is vannak gazdasági feladatok. És aztán következett a Mavis, 2017-ben megkaptam az alapítványunk vezetését, hát az már ilyen kőkeményen egyesíti a szerzetesi, keresztényi, szociális és gazdasági területeket így egyben, hogyan működtessünk valamit úgy, hogy az az isteni jó, az az isteni szép minél inkább fel tudjon ragyogni egy olyan környezetben, ahol gyakorlatilag szinte lehetetlen a jóig eljuttatni az embereknek a helyzetét és világát, és hogy ezt is én úgy éltem meg, mint egy ilyen folyamatos egyensúlykeresést abban, hogy a kettő hogy tud egybeilleszkedni, mint ahogy a fogaskerekek összeilleszkednek, a kettő hogy tud egybeilleszkedni, és nyilván hol az egyik, hol a másik felé el tud menni ez a történet, de hogy alapvetően van egy nagyon érzékeny egyensúly abban, hogy nem is tudom, honnan fogalmazza meg, hogy közgazdászként hogy vagyok szerzetes, vagy szerzetesként hogy vagyok közgazdász. Azt hiszem ez a második egy picit erősebb talán, hogy az alapidentitásom az a szerzetességem, és abból fakad mindaz. De hogy én nagyon tudom élvezni azokat a helyzeteket, amikor valami rendszert, valami struktúrát meg kell alkotni, amiben az isteni igazságosság, az Isten törvényei tudnak működni földi körülmények között. Igen, azt hiszem, hogy számomra ezek a legnagyobb kihívások, és akkor most szeptember óta meg a lelki gyakorlatos háznak amit én sosem engedtem el teljesen, mert valamennyire mindig benne voltam, de most aktívabban a gazdasági és lelki gyakorlat kísérési, és most e között, a kettő között kell egyensúlyokat találni.
Ha a számokon túltekintünk, mi az, amivel a mai ember nem gazdálkodik jól?
Azt hiszem, hogy ez, erre mindnyájan tudjuk a legelső és legegyértelműbb választ, hogy az idő. Nagyon nagy bajban lettünk az idővel, és azt hiszem, hogy mi szerzetesek is. Multitasking, feladatok párhuzamos végzése, az a klasszik kérdés, én ezt még civilként hallottam, hogy szabad-e imádkozás közben vasalni, és arra az a válasz, hogy nem, de hogy vasalás közben szabad-e imádkozni, arra meg az a válasz, hogy igen, és akkor csak attól függ, hogy melyik oldalról közelítem meg, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk van rá, hogy valahogy visszataláljunk ahhoz a természetes ritmushoz, amiben érdemes élnünk az életünket, amikor még meg tudjuk találni a jelen pillanatot és abban a kapcsolatot az Istennel, mert hogy az alaphivatás a mindnyájunknak, akár tudunk róla, akár nem, az, hogy az Istennel való egységünket minél inkább meg tudjuk élni.
Ezzel a szakmájával hogyan segíti a szerzetesi közösséget a mindennapokban?
De azt hiszem, hogy vannak ezek a konkrét megnyilvánulásai, hogy amikor van valami, ami így gazdasági téma, abban azért szakértőként, szakemberként, tanácsadóként jelen vagyok, vannak feladatok, amik konkrétan rám vannak bízva, de azt hiszem, hogy alapvetően van egyfajta szemléletmód, mert nekem az a meggyőződésem, így mindkét egyetem elvégzése, akár a közgázra gondolok, akár a jogra, de akár a hitoktatói képzésre is, hogy nem a konkrét tudás a lényeg, mert az emberi agy nagyon feledékeny és elfelejt dolgokat, de hogy az a több év tanulás egy bizonyos rendszerben való mozgás, az ad egyfajta szemléletmódot és gondolkodásmódot. És hogy alapvetően ez a gondolkodásmód, ami a közgazdaságtannak alapvetően az alapja, az mivel az emberekből kénytelen kiindulni, mert az emberek gazdálkodnak, ezért nem különbözik olyan rettenetesen attól a keresztény gondolkodásmódtól. Nyilván egyes helyzetekben a bűn ezt is tudja torzítani, de hogy az alaplogika, az alapgondolkodásmód, és azt hiszem, hogy a Domonkos Laura nővér, aki ebben nagyon-nagyon sokat tesz, hogyan is illeszkedik össze a közgazdaságtan azzal az isteni, keresztényi erkölcsel, felfogással, élettel, és hogy ez nem, sokszor nem kézzelfogható, mert ezek a gondolkodásmódok, ezek csak így benne vannak a hétköznapi életünkben, de mindaz, amit én tanultam, és amit megértettem, az valahogy összekapcsolódik, és színesíti mindazt, ami a szerzetes életem. Ugyanígy tudja nyilván nehezíteni is bizonyos helyzetekben, mert azért ezeknek az egzaktabbnak tűnő tudományoknak van ilyen tolik kerete, és akkor az néha nekem kell áttörni azzal az isteni szeretettel, ami a minden hatóság terét nyitja meg. De alapvetően én látom, hogy az, ahogy ez bennem egyesül, ez a kettő, annak van egy harmóniája, és ez mivel a közösségem tagja vagyok, és minden tag igen meghatározó egy szerzetes közösségben, így ugyanazt így be tudja tenni, mint amit bármilyen más tudomány betesz ebbe a rendszerbe.
Thank you.
A következő percekben betekintést nyerünk az innovációs roadshow rendezvénysorozat EGRI állomására, melyet november 3-án hétfőn tartottak. A Sanatmetal ortopédiai és traumatológiai eszközöket gyártó KFT székházában, Egerben. A rendezvényen számos előadó rámutatott az innovációban rejlő lehetőségekre. Műsorunkban az előadások után készült riportjainkat hallják. Először Tóthné Bánszki Zsuzsannát, a Goodwill Consulting Kft. Észak-Magyarországi régiójának tanácsadóját kérdezzük előadásáról, melynek címe Innovációs pályázatok feltételei s a KKV-k innovációs képességének támogatása. GINOP Plus 2.1.3.24 pályázat tapasztalatai.
Az én tanácsadói tevékenységem az arról szól, hogy segítek az ügyfeleknek, hát kicsit tréfásan úgy szoktam mondani, hogy magyarról magyarra fordítani, tehát nyilván ebbe a hivatalos pályázati nyelvbe eligazodni, az ő fejlesztése elképzeléseiket lefordítani arra, hogy azt hogy lehet pályázattá formálni, hogyha valaki valamilyen új dolgot fejlesztésbe gondolkodik, arra milyen forrásokat lehet bevonni pályázatok segítségével.
A teljességigénye nélkül milyen pályázatokat szoktak önök fogadni?
Mi Goodwill a tulajdonképpen Magyarország egyik vezető pályázatíró cége, tehát ilyen szempontból, meg 20 éve itt vagyunk, tehát ilyen szempontból elvárás is, hogy minden területen dolgozzunk, tehát az egyéni vállalkozóktól, a multikig, a hazai pályázati forrásoktól, akár a közvetlen uniós forrásokig is vállalunk pályázatírást, illetve ebbe tanácsokat adni, segíteni az ügyfeleket abba, hogy ezeken sikeresen tudjanak elindulni.
Milyen feltételei vannak az innovációs pályázatoknak?
Az innovációs pályázat az mindenképpen többet igényel a vállalkozásoktól, mint egy sima, mondjuk eszközbeszerzési pályázat. Itt valamilyen hozzáadott értéket kell növelni az innováció révén. Ez lehet az, hogy a jelenlegi tevékenységüket hatékonyabban, jobban, költségtakarékosabban végzik. Lehet egy ilyen célja a pályázatnak, illetve nyilván vannak olyan pályázatok, ahol maga a termék vagy szolgáltatás innovációt támogatja a kiírás. Ezek különböző kiírások, meg kell nézni mindig, és ez is például ez a tanácsadói feladat, hogy az, ami az ügyfélnek ötlet, az melyik pályázati konstrukcióba hogyan férhet bele.
Mire fordíthatóak ezek a támogatások?
Ezek a támogatások pályázati kiírásoktól függően fordíthatók, tehát minden pályázati kiírásba egyértelműen megfogalmazza a kiíró, hogy mi az, amit támogat, támogatható tevékenységek cím alatt. Itt eszközbeszerzéstől van olyan pályázat, ahol telephelyet is lehet fejleszteni, jelenleg is nyitva van, de van például ezekben az innovációs pályázatokban tanácsadást, informatikai fejlesztéseket, de akár a dolgozóknak a munkáját is meg lehet pályázni.
Miben rejlik egy sikeres pályázat? Mire mondják azt, hogy ez egy valóban sikeres pályázat?
Igazából akkor sikeres szerintem a kiinduló pontja, ha nem az, hogy mire lehet pályázni, hanem hogy mit szeretnék a pályázat segítségével megvalósítani. Tehát nagyon sokszor találkozom az ügyfelekkel, hogy na milyen pályázat van. Mindig visszakérdezek, hogy mit szeretne. Tehát egy pályázat sikerét mindig az adja, hogyha a támogatást is nem véletlenül a mellette levő önerőt is úgy használja fel a pályázó, hogy az a cégét minden szempontból erőre vigyen.
Mi a különbség a nagy, a közép és a kis vállalatok között? Most gondolok itt arra, hogy hogyan pályáznak ők, milyen tényezők azok, amik miatt például egy kis vállalkozó nem pályáz ugyanarra, mint egy nagy vállalkozó.
Egyrészt alapból a kiírások is különböznek, tehát nyilván a kiíró is igyekszik az adott cég méretre szabni a pályázatát, tehát nyilván egy nagy vállalatnak egyébként sokkal kisebbek a lehetőségei, mert a KKV-szektort preferálja az Európai Uniós pályázati rendszer, tehát lényegében igazából méretben és lehetőségekben van különbség, tehát a kicsiknek sokkal több rétű a pályázati lehetőségük, még minél nagyobb valaki, annál pontosabban, precízebben kell célozni, hogy mi az a tevékenység, amit szeretne támogattatni.
Mik azok a tényezők, amik eltántoríthatnak egy vállalkozót attól, hogy pályázzanak?
Nyilván, mint minden olyan dolog, amiben pénz van, gondoljunk csak a bankrendszerre, adórendszerre, bármire, annak van egy bürokratikus folyamata. Nyilvánvalóan a kétkezi munkát végző, vagy a vállalkozásának a fizikai oldalát irányító cégeknél ez szokta a legnagyobb elrettentést jelenteni tulajdonképpen, de hát azért vagyunk mi pályázatírók, hogy ezekbe a bürokratikus akadályoknak a leküzdésébe segítsük az ügyfeleinket.
Nagyjából évente mennyi pályázatot tudnak befogadni?
Ez kiírás függő, inkább fordítva mondom, hogy mennyit írnak ki, mert hogy nyilván vannak tematikusan, vannak ágazatspecifikus pályázatok, tehát nagyon sok rétű ez a pályázati rendszer, ezért is vagyunk mi tanácsadók, hogy segítsünk ebbe a talán külső szemlélőnek kaotikus rendszerbe eligazodni, tehát mindenki megtalálja számára a legmegfelelőbb és a céljait legjobban szolgáló kiírást.
Vállalati megvalósított folyamat innovációk, példák, jó gyakorlatok és eredmények bemutatása címmel tartott előadást Herbály István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke az előadása után adott választ kérdéseimre.
Jelenleg milyen innovációs helyzetek vannak Heves megyében?
Innovációban, amivel most kifejezetten vannak lehetőség, és a cégeknek érdemes foglalkozni, ezek a folyamat innovációk, tehát az azt jelenti, hogy a cég nem egy új terméknek a fejlesztésén dolgozik, vagy nem új gép beszerzésén, hanem a saját folyamatainak a fejlesztésén, az innovációján tartja a hangsúlyt, és sokkal inkább a termelékenységre, a nagyobb hozzáadott értéknek az elérésére fókuszál.
Ismertetnék, kérem, a Gino Plus 2.1.3 pályázat főbb ismérveit. Ugye bár említette, hogy ez nem eszközbeszerzésről szól. Mi ennek a pályázatnak a főbb lényegi tartalma?
Ennek a pályázatnak kifejezetten pont ez, amiről az előbb beszéltem, ez a folyamat innováció, és ezt úgy támogatja, hogy 50 fő alatti cégek, tehát kifejezetten a KKV-kra fókuszál, az 50 fő alatti cégek tudnak ezen indulni, 20 és 50 millió forint közötti támogatást tudnak igénybe venni, és különböző területekre tudnak pályázni, mint például, vagy területeket adhatnak meg a fejlesztés, mint például a termelés, logisztika, marketing, szervezetfejlesztés. Ami fontos különbség más pályázatokhoz képest, hogy be kell vonniuk egy tanácsadót a projektbe. Ez a tanácsadó rakja össze azt az innovációs dokumentációt, ami az egész projektnek az alapja.
Szó volt a mesterséges intelligenciáról. A mesterséges intelligencia hogyan járul hozzá a vállalatoknak a problémái kezelésében?
Egyelőre még ez egy nehéz kérdés, hogy ez majd üzletileg hogy fog segíteni. Azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valaki AI-t használjon, egy digitalizációs szint elérése az mindenképp szükséges. Tehát, hogy azok az adatok, ami a cég napi tevékenységéből képződik, azok digitálisan elérhetőek legyenek, és akkor lehet rajtuk különböző AI eszközöket futtatni, akár ChatGPT-be, akár Google-os AI motorba, bármilyen kiértékelő rendszerbe bevinni őket, amik segítik a cégnek a működését.
Milyen veszélyeket rejt magában a digitalizáció, mikre kell odafigyelnie a KKV-knak?
Ezt ki is emeltem az előadásban, hogyha minden digitális útot terülünk át, ugye akkor kinyírnak a digitális világnak a kapuja, és ezzel együtt a veszélyek is ezzel kapcsolatban. Itt érdemes a rendszereinket átvizsgálni, felülvizsgálni, hogy vannak-e olyan nyitott ajtók, amiket nem zártunk be, és azon keresztül támadásokat kaphatunk. Erre a kamarának van egy projektje, ami kiberbiztonság.mkik.hu címen érhető el, és ott minden cég tud kérni egy ingyenes átvilágítást a saját honlapjára, céges szerverére vonatkozóan, ami megmutatja azt, hogy milyen fenyegetettségek vannak, illetve ajánlást tud adni, hogy ki tudja neki ezeket a problémákat megoldani.
Az előadásában élő példákat is hozott vállalatokról, például a Pécsi nyomdának, hogyha erről beszélhetünk, hogy a Pécsi nyomdának milyen problémákkal kellett szembenézni, és erre mi volt a megoldás?
Az ő problémájuk az volt, hogy egy élelmiszeripari terméket is elkezdtek gyártani, egy élelmiszeripari csomagolóanyagot, és ehhez kellett nekik egy élelmiszeripari auditon átesni, és akkor szembesültek vele, hogy azok a papíralapú, extra alapú rendszerek, amiket eddig használtak, az nem felel meg a szigorú nyomkövetésnek a feltételeinek, és ezért kellett nekik egy integrált ERP-t bevezetni, ami ezeket a nyomkövetési lehetőségeket biztosítja, és az alapja lehet egy ilyen auditnak a megvalósításában.
Továbbá a Békés Csabai kazángyártás tekintetében mik voltak a problémák, és arra mi volt a megoldás?
Ugye KKV-nél nagyon gyakori az, hogy nem teljesen átlátható a működés, tehát sok a papír alapú információ, vagy sok a különböző itt ott elérhető dokumentumokban rendelkezésre álló információ, és itt is ez volt a fő probléma, hogy a cégnek az átláthatósága szenvedett csorbát, tehát nem biztos, hogy minden alapanyag ki lett számlázva az ügyfélnek, nem biztos, hogy minden óra, ami el lett használva, az végén elszámolásra került, és ennek érdekében vezettek ők be egy integrált rendszert, ami ezeket a hiányosságot ki tudja küszöbölni, illetve olyan eszközöket kaptak, mobil eszközöket a szervizes kollégák, amin keresztül tudják rögzíteni a munkájukat, és az automatikusan bekerül a központi szoftverükbe.
Végül pedig a Szexárdi csőjavító céget említette. Ott például mi volt az, ami problémát jelentett, és hogyan oldották meg ezt a problémát?
Náluk a fő probléma, vagy a fő kihívás az az, hogy a szakvéleményeknek az elkészítése egy ilyen csőfelmérésről, csőszakasz felméréséről, az nagyon sok élő emberi munkát igényelt, és ezt szeretnék ők automatizálni. Ez két lépcsőben tud megvalósulni. Egyrészt magukat a felméréseket kell teljes egészében digitalizálni, ezen már túl vannak, és a következő lépcsőfok pedig az, amikor ezekből a digitalizált felmérésekből egy AI motor segítségével tudnak szakvéleményeket generálni, korábban meglévő alapanyagaikat felhasználva, dokumentációikat, videófelvételeiket.
Mi lenne az az alapfelkészültség, amivel minden cégnek kéne, hogy rendelkezzen? Mi a konklúzió a végén?
Én azt gondolom, hogy az alapvető az, hogy egy alap kis ERP tudáshoz minden cégnél legyen meg itt, kifejezetten CRM-re, pénzügyi rendszerre, riportokra gondolok, tehát hogy ne kézzel kelljen az adatokat előállítani, hogyha valamire kíváncsiak vagyunk, hanem ezt automatizáltan pár másodperc alatt el tudjuk érni.
A Minisztérium aktuális innovációs pályázati programjai címet viselte az az előadás, melyet a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója tartott. Most Bőte Csabát hallják.
A szövetség 35 évvel ezelőtt jött létre. Innovatív vállalatok, vállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek hozták létre azzal a célral, hogy a nemzetgazdaságot, a nemzetgazdaság innovatív tevékenységeit minél magasabb szintre emelje. Az a felismerés szülte meg tulajdonképpen az Innovációs Szövetséget, hogy tartós gazdasági növekedés csak akkor képzelhető, hogyha nagyon sok innovatív cég és nagyon magas szintű innovatív tevékenység zajlik egy gazdaságban. Az termel ugyanis olyan hozzáadott értéket, ami a tartós növekedésnek az alapja lehet.
Mennyi nagy díjat adtak át eddig?
Hát ugye rögtön az szövetség megalakulása után 1991-ben az Innovációs Szövetség közgyűlése döntött a Magyar Innovációs Nagydíj megalapításáról társalapítókkal együtt, és aztán 92-ben került sor az első innovációs nagydíjak, nagydíj és szakterületi díjak átadására, tehát most már egy 33 éves múlt áll mögöttünk. Ez alatt a 33 év alatt 33 nagydíjat és 222 szakterületi innovációs díjat adtunk ki, ugye itt ipari, agrár, informatikai, környezetvédelmi és a többi díjak vannak, illetve a legsikeresebb startup számára is van egy díjunk, és sőt ebben az évadban most már 9 szakterületi díjat fogunk átadni, mert a KKV-k számára egy külön KKV innovációs díj is születik. Úgyhogy nagyon sok mindent láttunk. Láttuk azt, hogy nagyvállalatok óriási, nagy jelentőségű innovációt hajtanak végre, neves gyógyszergyárak, olajipari cégek és így tovább, és azt is láttuk, hogy KKV-k, akik sok esetben kicsit alulbecsülik saját magukat, a saját maguk potenciáját, szintén nagyon nagy hatású innovációkat indítottak el, olyanokat, amelyek akár világ szinten is újdonságot jelentenek. A tavalyi innovációs nagydíjasunk például a felhőiparágban hozott be egy olyan újdonságot, egy magyar KKV és egy nagy vállalat együttműködéséből, ami dollárban mérve milliárdos többletbevételt eredményezett az adatvállalkozásnak, azzal, hogy egy virtuális reality szemüveg segítségével teljesen megreformálta azt, hogy hogyan is tesztelik a felhőiparág számára készített szervereiket. Ez egy nagyon-nagyon komoly innováció. De láttunk itt sokkal kisebb vállalkozásoktól is olyan innovációkat, amelyekről azt gondolná az ember, hogy az inger küszöböt sem érik el, és mégis nagy jelentőségűek voltak. Tehát tulajdonképpen mérettől függetlenül és iparágtól függetlenül is nagyon sok innováció képzelhető el. A lényeg igazából az, hogy felismerje az adott cég a problémát, ezt nem nehéz meglátni a megítélésem szerint, és erre válaszoljon egy megoldással, egy olyan megoldással, amiből termék, szolgáltatás, vagy akár csak a saját folyamatainak a továbbfejlesztése jöhet ki, és ezáltal ő hatékonyabbá válik, jobban ki tudja szolgálni az ügyfeleit, és ennek a vége olyan többlet árbevétel, többlet profit, ami lezárja ezt az innovatív folyamatot, és mutatja, hogy ez egy eredményes dolog volt.
Ez hogyan néz ki a gyakorlatban, hogy önök keresik meg a nagyvállalatokat, és nevezik őket díjra, vagy pedig a nagyvállalatoknak kell megkeresnie önöket, hogy mi létrehoztuk ezt a technológiát, és akkor azáltal kerülhetnek bele ebbe a nagy díjba?
Korábbiakban ez úgy működött, hogy mindig meghirdettük a nagy díjpályázatot, minden évben nagyjából hasonló időszakban, tehát így novemberben, december elején. Nagyon sok helyet kommunikáltuk ezt a lehetőséget, sok mindenkihez eljutott ez a lehetőség a vállalatokhoz, nem csak nagyvállalatokhoz, hanem közepes kisvállalatokhoz, startupokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, és akkor ők aztán valamelyik eredményükkel, amelyekről úgy gondolták, hogy eséllyel tudna pályázni, beneveztek erre a versenyre. Itt most egy olyan változás következik be az idei kiírás során, amit egyébként pár nap múlva fogunk megtenni november 6-án, hogy már ajánlás útján is kerülhetnek be cégek ebbe a körbe. Felkérünk nagyon sok olyan szervezetet, amelyik jelentős számú innovatív vállalkozással áll kapcsolatban, hogy ők ajánljanak cégeket, akiről úgy gondolja, hogy, hogy sikerrel, eséllyel tudna pályázni, és akkor ezeket a cégeket megkeressük, bekérjük tőlük is azokat a pályázatanyagokat, amelyek szükségesek az elbíráláshoz, illetve továbbra is várjuk közvetlenül is a jelentkezéseket. Egyébként jelöléseket november 30-áig fogunk majd begyűjteni a jelölőszervezetektől, a pályázatokat pedig február 9-éig kell majd a vállalkozásoknak benyújtaniuk, és akkor utána lesz az elbírálás, majd jövő márciusban, március 19-én pedig a díjátadás.
Ebben a 2025-ös évben mennyi díjat adtak át?
A 2025-ös évre vonatkozóan még ugye nem adtunk át díjat, azt majd ki a 2026 márciusában fogjuk átadni, de az előző kiírás az 2024 végén volt, az a 2024-es évre vonatkozott, 2025 tavaszán történt meg a díjátadás, akkor 8 díjat osztottunk ki, egy nagy díjat, és akkor 7 szakterületi díjat. Nem minden díj került akkor kiosztással, nem minden esetben és nem minden évben sikerül mindegyik kategóriában megtalálni a megfelelő díjazottat, de nagyságrendileg ugye azért ebben a nagyságrendben mozogtunk. Remélem, hogy a következő átadásnál márciusban erre az évre 2025-re vonatkozóan mind a 10 díj majd gazdára fog találni.
Műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában több megszólalót hallhattak. Először betekintést nyerhettünk egy gazdasággal foglalkozó ferences kisnővér mindennapjaiba. A riportban 100 Csillarita nővér osztotta meg velünk gondolatait. majd pedig az innovációs roadshow rendezvény sorozat EGRI állomására látogattunk el, ahol megszólalt Tótné Bánszki Zsuzsanna, a Goodwill Consulting Kft. Észak-Magyarországi régiójának tanácsadója, Herbály István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke, Bőte Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!